9 óra 40 perc van, folytatjuk Mester Nándorral az m4privatbankár.hu munkatársával, aki, mint megtudtuk az első részben, ugye nyugdíjba megy. Mennyire fogod figyelni ettől függetlenül az ingatlan piacot?
Hát mert nem teheltem meg, hogy nem figyelem, nyilvánvalóan ezt nem tudom elfelejteni, ezt a több évtizedes tevékenységemet, meg érdekel is, csak hát kisebb intenzitással, viszont azért épp az elején mondtad, hogy ugye voltak itt történések, amik meghatározhatják a következő néhány hónapot.
Mert a nyugdíjpénzteli dolgokra
arra
gondolsz?
Is, igen, meg ugye a rozsdaövezetes.
Történtek előrelépések?
Igen, a kormány kijelölt további 10 ilyen övezetet, és az az érdekes, hogy nem csak Budapesten, hanem Debrecenben, Kecskeméten és Pécsett is. És ezért azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen jó jel lehet a magyar, meg a nem magyar ingatlanfejlesztőknek is, hogy végre most már akkor ezeken a területeken is elkezdjenek valamit, kicsit nagyobb léptékű fejlesztéseket. Hát elsősorban lakó ingatlanok fejlesztéséről van szó, de ugye említettem ezt a több évtizedes figyelésemet, tehát azt, hogy nézem így a piacnak az összes területét, és mindig az van, hogyha először beindul a lakásépítés, akkor utána nyilvánvalóan 6, 8, 10 vagy 15 év alatt ki fog épülni a kereskedelmi ingatlan piac is. Tehát lesznek irodaházak, nem olyan óriásiak, mint Budapesten, de lesznek. Az ipari ingatlanok is ugye a beszállítók miatt felpörögnek, előbb-utóbb hotel is kell, természetesen enni-inni is szeretne ott az új lakosság, nekik kellenek éttermek, kellenek kisebb üzletközpontok. Tehát ez mindenképpen jótékony hatással lehet, ha valóban megvalósul az adott lokális ingatlanpiacra.
Milyen hatással van a közlekedésre? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert nekem ilyen állatorvosi lónak tűnnek a budapesti gigaberuházások, például
mondjuk Budapart.
Az akkor mostanság nagyon-nagyon durvának tűnik a Marina Part és az Adnan Polatféle építkezés, ahol nagyon nagy nagyon nagy népességű területek jönnek létre, és úgy látványosan nem fejlesztik hozzá a közlekedést.
Hát arról nem is beszélve, hogy ugye ezek egyáltalán nem az olcsó lakások, azokat csak azok tudják megfizetni, akiknek ugye jó munkájuk van, jó fizetésük van, egyéb jövedelmük. Ezeknek általában mindegyiknek van autója, legalább egy családonként. Azokat valahol el kell helyezni. Na most, amikor ilyen 6-800 lakásos társasházi beruházások vannak, akkor ugye megjelenik ott legalább 4-500 autó. Azt nem tudják elhelyezni alul mindet, mert akkorák nem épülnek. Egyébként 6-8 millió forint ma már egy ilyen mély garázsban egy beálló hely, tehát azért az nem is kevés.
Magyarán akkor az borítékoltan közlekedési káoszt okoz.
Biztos.
Nap egyes szakaszaiban.
Az a helyzet, hogy egyszerűen nincs összehangolva. Nem tudom, hogy milyen alapon adnak ki ilyen építési engedélyeket, de az lenne a normális. Egyébként a tavaszi vagy a júniusi választások kampányában szinte minden érintett előhozta azt, hogy ezeket az összehangolásokat most már komolyan kéne venni. Tehát hosszú távra kellene megtervezni egy-egy városnegyednek a jövőjét. Ugye azok az ingatlanok ott lesznek több évtizedig.
Persze, és egyébként impozáns a fejlesztés, tehát nem arról van szó, hogy akkor ne legyenek fejlesztések, hanem át kéne gondolni hozzá a közlekedést. És hát az a tömegközlekedés, ami például ott a közvágó hídnál van, az nem tűnik elégségesnek.
Nem, de nem csak ott, tehát a Budapart, hát aki arra jár, hát, és még nincs befejezve, hát még jó pár évig az tart. Ugye kicsi területre van ott összezsúfolva több ezer lakás. Tehát a zöld felületeknek az aránya, az épületeknek az egymáshoz viszonyított aránya és távolsága, ezek mind-mind az élhetőséget befolyásolják. Mondom ezt úgy is, mint aki egyébként értékbecslői végzettsége is rendelkezik, tehát rálátok arra, hogy mi az a néhány kulcs momentum, ami meghatározza egy-egy ingatlannak, mindegy, hogy lakóingatlanról beszélünk, vagy kereskedelmi ingatlannak az értékét, és az egyik ugye a megközelíthetőség, az élhetőséget befolyásolja ez a bizonyos térérzet. a zsúfoltságnak az elkerülése, a lakások építésével párhuzamosan fölépített, most az ideális dolgot mondom, fölépített kereskedelmi és szolgáltató hálózat, a szociális infrastruktúra, tehát az óvodák, iskolák, stb. Például a budapesti agglomerációban ezért tiltakozik már nagyon sok önkormányzat. Most a frissen megalakultak is már hoztak egy-két ilyen döntést, hogy korlátozzák ugye a betelepülést pont amiatt, hogy nagyon sűrű, túlépített egy-egy Érd, Sziget-Szent Miklós. Sok ilyen példa van még.
Ettől független azért mondjuk a rozsdővezetekkel, ha történik valami, nyilván az egy jó dolog, és az is, hogy ez átgondoltan történik. A kisvárosok, szóval a vidéki városokba, akár nagyobb vármegye központokban ez új életet lehet? Hát például Kecskemétnek azért vannak voltak beruházási az elmúlt időszakban, Debrecennek voltak, de például pont Pécsen elég kevés.
Hát ott én nagyon örülök, hogyha az ott beindul, mert ott nagyon nagy hiány van. Ugye az is egy elég nagy város, tehát, és azért elkerülte az a fajta tőke átirányítási hullám, amit ugye a kormány végzett Debrecen esetében, vagy pont Kecskemét, vagy Miskolc, néha még Nyíregyháza és Győrről nem is beszélve, de Pécs valahogy kimaradt. Szerencsére most Szeged feljövőben van ezen a téren, és ott is megjelentek nagyobb beruházások, sőt, ott már a osztályú irodaházak is, hotelek újak az elmúlt egy-két évben, tehát én ott látok erős potenciált. Pécset még egyszerűen homálynak látom. Mindenképpen örülök, hogy ha ott valóban beindul. Ez ugye 5%-os áfát lehet felszámítani, azért fontosak ezek a rozsdaövezeti döntések, ugye a kormányzat részéről. És ugye a vidéki városoknál az az érdekesség, hogy a városközpont, a városmag az eléggé szorosan be van építve, és az új lakónegyedek azok az adott városoknak a peremén szoktak létrejönni. Budapesten más volt a helyzet, mert nagyon sok, még belső kerületben is nagyon nagy foghitelkek voltak, amit jól lehetett beépíteni, vagy a mellette lévő egy-két házat lebontani és a helyére újakat építeni, de ezekben a vidéki nagyvárosokban más a szituáció, és ez összefügg azzal, amit az előbb mondtál, a közlekedéssel. Tehát, hogyha egy településnek a szélén lehet csak ilyen új beruházásokat elhelyezni, mondjuk Győrben jártam 3 hete, ott is van több ilyen lakópark, és mindegyik így a külső részén van. Tehát azokat ugyanúgy meg kell közelíteni. Honnan az emberek be fognak járni a város belsejébe, fokozva ezzel a forgalmat. Tehát az összehangoltság a kulcs szó szerintem, ami hiányzik.
Térjünk át egy picit más területre, mert még turizmust is érintenénk. Beszéltünk már a rövidtávú lakás kiadásról, viszont itt témaként még felvetődött Szardínia, hogy milyen a turizmus Szardínián. Te ott most voltál nyáron?
Igen, 2 hete jöttem onnan haza, 1 hetet töltöttem ott, és elég sok területre el tudtam menni. El kell mondani így előjáróban, hogy ez egy picit ilyen félreeső terület, nem annyira célterületes sem a magyar turistáknak, sem például a bevándorlóknak. És ez szerintem jó abból a szempontból, hogy nem olyan zsúfolt. Egyébként is az a jellemző, ez egy negyed magyarországnyi terület, 25 ezer négyzetkilométer, tele nagy hegyekkel, fantasztikus strandokkal, amiket lehet élvezni. Néhány strandot nem nagyon lehet megközelíteni autóval, hanem csak gyalog, ez is jó benne, tehát egy picit így el lehet bújni, és azt vettem észre, hogy az egész olyan lassúnak mondanám ezt a szigetet. Tehát itt lehet megélni azt, amit az ember nagyon kevés helyen tud, hogy egy picit így leereszteni, mint amikor kiszúrják a lufbalmot, tudod, és akkor így a itteni pörgésből elmész szabadságra, és azt gondolod, hogy egy ilyen lassú helyre elmész. A turizmus különben maga az infrastruktúrája az jól kiépített. Sokféle szállás van. A közlekedés is viszonylag jól meg van szervezve. Egyébként magát a szigetet azt szokták javasolni, hogy autóval érdemes felfedezni, tehát bérautóval, ebből is sokféle van. De én például sokat utaztam vonaton, távolsági buszon, észrevettem az egyik vonaton, vadonatúj, csili-vili vonat, hogy az Európai Unió támogatásával vásárolták. Ez úgy ki van rakva, ki van plakátolva az a vonat oldalára, úgy ki fölírták. és tényleg két nyelven mondanak be mindent, általában 140-160 km/órával lehet száguldani hosszan, szóval nagyon élveztem a vonatutat. Az árszínvonalról azért érdemes még egy picit megemlékezni, ez egy körülbelül 5-10%-kal magasabb, mint Magyarországon. Az élelmiszerek az körülbelül hasonló áron vannak, diszkontláncok ott ugyanúgy jelen vannak, mint Európa sok más országában, és rendkívül barátságosak az emberek, amikor érzékelik, hogy ugye külföldiek vagyunk, picit pötyögünk olaszul, mint említettem, de akkor azonnal angolra váltanak. Hát mondjuk nyilván a nagyvárosokban, a falvakban nem. És nagyon-nagyon előzékenyen segítenek. Látszik rajta, hogy őszintén el akarja mondani azt, hogy most ide érdemes menni. Meg is kérdeztem tőle, hogy melyik a legjobb étterem. Azt mondta, hogy olyan helyre kell menni, ahova a helyiek szoktak sokan menni. Igen, ezt én is tudom. És utána megmondta. Szóval mindenképpen ajánlom. Közvetlen járatok vannak több városba is, Budapestről, de lehet menni Livornóból Komppal is, hogyha valaki a saját autójával szeretné felfedezni ezt a nagyon érdekes szigetet, ahol egyébként 400 évig a katalánok uralkodtak a középkorban, és ennek van nyoma is.
Akkor történelmileg is érdekes, gondolom ott keveredik minden, a katalán hatás, az olasz hatás,
meg egy kicsi szárd is van, nagyon kevesen vannak, akik ezt a nyelvet beszélik, illetve a kulturális örökséget tovább viszik, de vannak, és hát elég sok magánházon, illetve még középületen is láttam, önkormányzati középületen, az Európai Unió az olasz zászló mellett a szárd nemzeti zászlót, ez egy hófehér zászló, középen négy ilyen fejkendős fiatalembernek a portréja van, nem tudom, hogy ez honnan ered, nem néztem utána, de láttam ezeket a zászlókat, szóval különösen a sziget északi és nyugati településein mindenütt ott virít.
Mester Nándorral beszélgettünk, az mfor.privatbankár.hu munkatársával. Köszönjük, hogy bent voltál. Ilyenkor úgy szoktunk elköszönni, hogy tedd meg máskor is. Hát nem tudom, hogy nyugdíjasként megteszed, de máskor, de hogyha igen, akkor szeretettel.
Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy sok éven keresztül itt mondhattam különböző tapasztalataimról információkat, és remélem, hogy segítettem is valamennyire a hallgatókat.
Hát bízunk benne, és hát akkor nem tudom, jó nyugdíjas éveket, vagy jó lazítást, vagy
igen,
mit kívánja.
Mind a kettőt. Köszönöm szépen a figyelmet.